Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Kincs sorsformálók című kötete is a Highlights of Hungary jelöltje lett, a közönség dönt.
A Highlights of Hungary az egy non-profit platform, és évente kategóriát nélkül a legkiválóbb magyar teljesítményeket díjazza. Tédeni volt az, aki a sorsformálókat jelölte erre a díjra.
Átfogó vizsgálatot végzett az NNJK az iskolai óvodai súszobákban.
A levegőminőség vizsgálatoknál nagyon fontos eredmény volt, hogy nem megfelelő a szellőztetése ezen helyiségeknek. Ez nagyon meglepő volt, hogy több sószoba esetén is látható penészedés alakult ki.
Jövőre kezdődhet meg a Nem adom fel alapítvány családtámogató központjának építése.
Egy 810 négyzetméteres, háromszintes családtámogató modellprogram, illetve központot szeretnénk létrehozni autista gyerekeknek, illetve családoknak a támogatására, illetve támogatott lakóotthont szeretnénk megvalósítani.
A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért sorsformálók című kötete is a Highlights of Hungary jelöltje lett. A könyv 12 kiemelkedő roma férfi történetét tárja elénk, akik életük során nem csak saját sorsukat formálták át, de küzdenek a sztereotípiák és kirekesztés ellen, erősítik a roma identitást és kultúrát, illetve hozzájárultak a roma-magyar kapcsolatok javításához is. A jelöltekre a közönség október 20-áig szavazhat. Antal Istvánt, a kiadvány szerkesztőjét, a Kincs elnöki tanácsadóját kérdeztem.
2020-ban a Kopp Mária Intézet a népesedésért és családokért kiadványáként megjelent a Roma nők egymás közt című kötet, ahol 12 roma nővel készített kolléganőm Rafael Mónika interjúkat, és 2024-ben pedig 12 roma férfit szólaltattunk meg, a sorsformálók címe jelent meg a kötet. Mind a kettő fontos témát boncolgat, ugyanis olyan roma embereket kérdeztünk, akik akár nehéz helyzetekből tudtak sikereket elérni, vagy hátrányos helyzetből érkeztek, mégis sikeresek lettek, és milyen nehézségek, milyen lehetőségek álltak előttük, aminek a vége az lett, hogy igazából a könyvbe is bekerülhettek, sikeres pályaívet tudtak maguk mögött. A könyv azzal a céllal íródott, mind a nőkről, mind a férfiakról, hogy egyrészt a sztereotípiák, az előkéleteket leépítse a társadalomba, és megismertesse a sikeres életutakat a társadalom minden tagjával, és szeretnénk a fiatalokhoz itt szólni, hogy igenis van kiút, lehetőség a mély szegénységből, a hátrányos helyzetből is.
Az ön által szerkesztett sorsformáló kötetbe kikkel készültek az interjúk, amelyek belekerültek a könyvbe?
Ahogy említettem, 12 roma férfit szerkesztettünk a könyvbe. Temérdek választásunk lehetett volna, hiszen nagyon sok sikeres roma férfi van ma már Magyarországon, Európában. 12-t mi az eredményeik alapján választottuk ki, és az alapján, hogy különböző háttérből jöttek. Válogattunk politikusok, közgazgatási dolgozók, vezetők, művészek, a tudomány oldaláról, de még a médiából is. És ezek alapján Sztojka Attilát említhetném, aki államtitkár, a romügyekért felelős, Sörös Ivánt, aki a közigazgatásban dolgozik főosztályvezetőként, Ökrös Oszkárt, aki helyettes államtitkár, de ugyanígy a művészetből mondhatnám Kunhegyesi Ferencet, aki festőművész, Farkas Zsoltot, aki a Kamor Budapest Band vezetője, Nyári Oszkárt se hagyom ki, aki színművész, Farkas Andrást, aki operaénekes, és persze a tudományból Balogh Győzőt, aki lelkész és doktorált teológus, de Mező Misit se szeretném kihagyni, hiszen ő a Magna Cum Laude énekese. A médiából Színási Józsefet említenék, aki a Tudáról tudott a közmédiával bekerülni, és igazából Pisont István és én maradtam a végére. Pisont István válogatott labdarúgó, akit nem hiszem, hogy be kell mutatnom a hallgatóknak, több mint 30-szoros válogatott focista volt, most edző, én pedig a kiadó felkérésének eleget téve szerepelek a könyvben, hiszen is roma származású vagyok, és diplomát szereztem, tanítok egyetemen, vezetem a Matthias Ruinz Kollégiumnak a roma tehetségprogramját, mellette pedig kutatóként dolgozom a Kopp Mária Intézetben.
Milyenek a visszajelzések így a roma fiatalok részéről? Mennyire tudnak erőt meríteni ezekből a sorsokból?
A saját családom fiatalja is olvasták, ők nem is tudtak arról, hogy a férfiak közül, akik a könyvben szerepelnek, milyen nehézségekből sikerült akár sikert elérniük. Velük sokat beszélgettem erről, de a hallgatóimmal is sikerült beszélnem. Ők is találkoznak, hogy milyen nehézségekből tudtunk eljutni oda, ahol vagyunk. De van, aki persze jobb körülmények közül tudott egy másik fajta életet elérni, mint a családja. Itt beszélhetnék Ökrös Oszkárról, akinek a családi háttere az muzsikus cigányok, ő pedig nemzetközi jogász lett. Visszatérve az eredeti kérdésre, a fiatalok számára én azt látom, és a visszajelzéseik alapján, hogy motiváló tud lenni, hiszen olyan utakat mutat be a 12 férfi, de a 20-as kiadványa 12 nő is, amelyekből erőt tudnak meríteni, és minden egyes olyan kihívás, amivel szembeállnak, talán egy kis motivációt is tartalmaz, vagy példát, hogy ki lehet ezekből jönni, és sikerrel lehet ezeket venni.
Mennyire igazolja vissza a kötet küldetését az, hogy most az egyik jelöltje a Highlights of Hungary-nek?
A célunk az ilyesmi volt, tehát hogy azzal a célral íródott a kötet, hogy minél nagyobb körben elérje a romákat és nem roma közösségeket. Én nem is reméltem, hogy a írói vagy a tudományos közeg mellett a populáris közeget is eléri. Nagyon örülök annak, hogy a Highlights of Hungary jelöltje lett, és ezzel minél több emberhez el tud jutni a könyv, és a célját is bízom benne, hogy így sikeresebben tudja majd beteljesíteni.
Mit kell tudni egyébként magáról a Highlights of Hungary-ről?
A Highlights of Hungary az egy non-profit platform, és évente kategóriák nélkül a legkiválóbb magyar teljesítményeket díjazza. Különböző nagyköveteket kérnek meg, különböző háttérrel, akik választanak jelölteket. Persze a jelölteket nem csak ők jelölik, hanem megkérik a követőiket, azokat az embereket, akiket ismernek, hogy javasoljanak számukra, és a végén 5 nagykövet fejenként 5 jelöltet állít, úgy 25 jelöltje lesz a Highlights of Hungary-nek, és utána közönségszavazással dől el, hogy kikapja a díjat. A nagykövetek közül Borbás Marcsi lett kiválasztva, Lackfi János, dr. Almási Kitti, vagy Tédeni. Tédeni volt az, aki a sorsformálókat jelölte erre a díjra.
Hogyan lehet a kötetre szavazni, illetve meddig?
Október 1-től lehet szavazni a kötetre, és emlékeim szerint október 20-ig megnyílik a felület az oldalon, és különböző közösségi médiákban is, és majd ott lehet a jelöltekre szavazni.
Antal Istvánt, a Sorsformálók című könyv szerkesztőjét, a Kincs elnöki tanácsadóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Óvatosságra inti a szülőket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az iskolákban, óvodákban lévő sószobák használatával kapcsolatban. Az NNGK vizsgálata során sok helyen kifogásolta a megfelelő szellőztetést, több sószobában pedig penészgombát is találtak. A sószobák kialakítására nincs szabályozás, a szervezet ezért ajánlást tesz majd közzé. Szigeti Tamást, az NNGK levegőhigiénés szakértőjét kérdeztem.
A sószobák azok olyan helyiségek, ahol különböző technikákkal sót juttatnak a levegőbe. Ezen különböző technikák lehetnek akár például a sónak a porlasztása, vagy maga egy sóoldatnak a porlasztása, illetve néhány sószobában gyakorlatilag sótéglákat, vagy sóhomokozót helyeznek el.
Elterjedt ez a sószoba így az oktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban?
Néhány évvel ezelőtt végeztünk egy országos felmérést, melynek keretében azt néztük, hogy az óvodák esetében hány óvodában található sószoba, és azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon több mint 3000 óvoda található, és ezekből 500-ban található sószoba. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon elterjedtek.
Milyen előnyei, illetve milyen kockázatai vannak, hogyha ilyen intézményi szinten használják ezeket a sószobákat?
Ugye nagyon fontos, hogy maga a só inhaláció akut tüneteket, enyhítő hatását, hogy a számos publikáció leírja, azonban nincs erre egyértelmű bizonyíték, még kevésbé pedig a hosszú távú hatásra. Ugye milyen rövid távú hatásokat írnak le? Ezek elsősorban hurutoldó, köptető hatású készítmények hatásához hasonlíthatóak, csak sokkal bizonytalanabbak. Tehát gyakorlatilag a só az a váladék oldásával megkönnyítheti a hörgőkből és a légcsőből a váladéknak az eltávolítását. Ugye nagyon fontos kiemelni, hogy az egészségügyi szakajánlásokban nem szerepel a sóinhaláció, pont emiatt, hogy nincs evidencia a hatásosságára. Sem az aszma, sem az allergiás rinitis, sem a tisztikus fibrózis esetében ezek az irányelvek nem említik meg. Azt is nagyon fontos említeni, hogy csak kiegészítő kezelésként alkalmazandó, tehát nem helyettesítheti az előírt gyógyszereket.
Ugye az NNJK most vizsgálta a sószobákat, milyen eredményekre jutottak?
Kétféle felmérést végeztünk. Az egyik felmérés gyakorlatilag arra vonatkozott, hogy milyen a levegőminőség a sószobákban. 19 intézményben végeztünk levegőminőségi méréseket. A másik pedig ez az 500 sószobának gyakorlatilag a kérdőivel történő felmérése történt meg. Maga a levegőminőség vizsgálatoknál nagyon fontos eredmény volt, hogy nem megfelelő a szellőztetése ezen helyiségeknek, tehát nincs folyamatos szellőztetés, gyakorlatilag a leggyakrabban alkalmazott az, amikor az egyes sószobás, úgymond kezelések között ajtónyitással, ablaknyitással szellőztetnek. Ugye ennek a hátránya, hogyha nincs csoportos helyiségben szellőztetés, akkor a baktériumok, penészgombák magas koncentrációt érhetjük el, valamint, hogy ez is nagyon fontos, hogy ha sok gyermek például egy viszonylag kis helyen tartózkodik, akkor a széndioxidnak a koncentrációja is emelkedni fog. Hogy a másik fontos dolog, amit néztünk, a só koncentráció, hogy hogyan is alakul, hogy azokban a helyiségekben, ahol csak egy sótégla található, ott gyakorlatilag a só koncentráció nem is mérhető a levegőben. Még olyan helyiségekben, ahol száraz só porrasztás van, ott pedig nagyon magas koncentrációt is elérhet. Ugye itt, ha nem megfelelően alkalmazzák a berendezést, mondjuk a túl magas a só koncentráció, akár ugye ez hörgő görcshöz, vagy túl sok váladék képzéshez is vezethet, ugye ez pedig köhögést, vagy akár fulladás érzést is okozhat. Tehát ezek nagyon fontos problémák a sószobákban.
Milyen gombákkal találkoztak ezekben az intézményekben, ahol vizsgálták a sószobákat?
Fontos kiemelni, mind kültéri, mind pedig beltéri eredetű gombákat azonosítottunk a sószobákban, hogy értelemszerűen a szellőztetéssel kültéri környezettől és bejutnak gombák a beltéri környezetben. Azonban nagyon meglepő volt, hogy több sószoba esetén is látható penészedés alakult ki. Tehát emiatt nagyon fontos, hogy már maga egy sószoba kialakításánál is lehetőség szerint arra ügyelni kell, hogy ne legyen látható penész a falakon.
De ez azt jelenti, hogy a jótékony hatás helyett inkább egészségügyi kockázatot jelent egy-egy ilyen sószoba?
Igen, tehát ugye, amint említettem, a rossz beltéri levegőminőség, ugye a penészgombáknak a jelenlét, ez mind egészségkockázatot okoz. De másrészt, hogyha mondjuk a téli időszakra gondolunk, amikor nagyon gyakran betegek a gyermekek, akkor azzal, hogy a gyermekeket gyakorlatilag egy helyre bezárjuk, ugye a fertőzések terjedésének is teret ad maga a sószoba használat.
Itt most arról van szó, hogy karbantartásban nincsenek otthon az intézmények, az érintett intézmények, vagy arról van szó, hogy már önmagában a sószoba kialakításakor nem jártak el megfelelően?
De nagyon fontos, hogy nincs semmilyen szabályozás a sószobáknak a kialakítására. Ugye az óvodai, bölcsődei sószobákra gyakorlatilag jó lenne, ha legalább ugye a gyermekintézmények csoportszobáira kötelező közegészségügyi feltételeket be tudnánk tartani, és már látjuk is a felmérésünk eredményéből, hogy mindenféleképpen szeretnénk majd közreadni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján egy módszertani útmutatót, hogy mire kell ügyelni, például egy sószoba megfelelő működtetése során. Itt ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy melyek azok a technológiák, amiket érdemes használni. Ugye a szellőztetés mondtam, mint fő probléma, itt nagyon fontos lenne, hogy gyakorlatilag egy mechanikus szellőztető rendszer legyen kialakítva. Persze, hogy ez megint felvetné a problémát, hogyha folyamatosan cseréljük a levegőt, akkor ugye hogyan lehet megfelelő sóbepázást, vagy só kijuttatást alkalmazni. De ugye, amit mondtam, nagyon gyakori probléma a penészedés, úgyhogy itt nagyon fontos, hogy megfelelő körülmények legyenek kialakítva. De ami ennél is fontosabb, hogy gyakorlatilag, aki egy krónikus légzőszervi betegségben szenved, ott ugye elsősorban az otthoni sóinhalációs terápia az, ami javasolt, akár inhaláló készülék, vagy sópároltató készülék. Ugye itt a sószobáknál pedig, ugye amit említettem, nagyon kell ügyelni arra, hogy megfelelően legyenek működtetve.
Mit tudna tanácsolni a szülőknek? Inkább mondják azt az óvodában, iskolában, hogy ne menjen az ő gyerekük a sószobába, vagy valahogy győződjenek meg arról, hogy az egy biztonságos, jól karban tartott helyiség?
Nagyon fontos, hogy a problémáról beszéljünk. Mindenféleképpen érdemes erre rákérdezni az intéző vezetőinél, akik működtetik, hogy ez megfelelő működtetése biztosította akár a sószobának, és ha a gyermek pedig krónikus légzőszervi betegségben szenved, akkor pedig mindenféleképpen érdemes orvossal is egyeztetni, hogy mit javasolnak, javasolt egyáltalán a sóinhalációs terápia.
Szigeti Tamást, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ levegőhigiénész szakértőjét hallották.
Családi hét.
Támogatott lakóotthon 10 önálló apartmannal, autista gyerekek fejlesztése, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok támogatása és határon túli családok elhelyezése a fejlesztés idejére. Ezek lesznek a Mikes Lélek Központ legfontosabb funkciói. A családtámogató központ építése jövőre kezdődhet meg, a működés pedig 2026 őszén indulhat el. Gál Andreával, a Nem adom fel alapítvány vállalati kapcsolatokért felelős vezetőjével beszélgettem.
A Nem adom fel alapítvány 2006-ban alakult, és fogyatékossággal élő fiatalok utcazenélésével összegyűjtött alaptőkével indultunk el. Jelenleg az alapítványban körülbelül 240-en dolgoznak, és a dolgozóinknak a jelentős része fogyatékossággal élő munkavállaló. Van a Nem adom fel kávézunk, tréningeket tartunk, illetve szemléletformáló eseményeket tartunk iskoláknak, illetve vállalatoknak, támogató szolgálatunk van, társaság házi takarítást vállalunk, illetve a Nem adom fel alapítványnak működik egy autista fejlesztő programja, a Mikes Léleköntő programunk, illetve Szegeden, Szentgyörgyön, illetve Pándon is van egy-egy Nem adom fel házunk.
A Mikes Lélekközpontban milyen funkciók kapnak majd helyet?
A 11. kerületben, a Mikes Kelemen utcán található az ingatlanunk, a Telek ingatlanunk, ami körülbelül bruttó 1400 méteres ingatlan, és terveink szerint jövő év folyamán egy 810 négyzetméteres háromszintes családtámogató modellprogram, illetve központot szeretnénk létrehozni autista gyerekeknek, illetve családoknak a támogatására, illetve támogatott lakóotthont szeretnénk megvalósítani 10 önálló apartman. Illetve lehetőséget biztosítunk határon túlról érkező családok számára, hogy a fejlesztés ideje alatt a gyerekekkel együtt tudjanak élni, és a családnak az egysége az ugyanúgy megmaradjon. A források kapcsán egy fiatal csapat pro bono-ban megtervezte nekünk ezt a fantasztikus épületet, aminek az engedélyezési eljárása be is fejeződött, illetve szakági tervezők is a projekt mellé álltak, illetve a kiviteli tervek elkészítése is finishben van. Fiatal innovatív tervező csapat mellett Magyarország egyik legnagyobb lakberendezési áruháza elkötelezetté vált a teljes berendezése kapcsán. Számos vezető építőipari cég pedig alapanyagot biztosít számunkra a meleg-hideg burkolat kapcsán, lift, villamosipari berendezése kapcsán. Az önkormányzattal a Telek ingatlan biztosította számunkra, amelyet megvásárolt a alapítvány, 19 őszi megvásároltuk az Újbod önkormányzatától, és a maga 11. kerületi önkormányzat is támogatja a projektünknek a megvalósítását, illetve a Mikes Lélekközpont létrejöttét. A lelkületünket, az elköteleződésünk mellett azt is mutatja, hogy egyre jobban szélesedik az önkénteseinknek is a száma, akik nem csak egy-egy programot, hanem tartósan részt vesznek az alapítványnak a működésében.
Hangsúlyozzák azt így a bemutatkozásaik során, hogy ez a Nem adom fel lelkülethez egy újfajta megközelítést jelent a szociális területen. Mit kell ez alatt érteni, és mit tapasztalhatnak majd a Mikes Lélekközpontban a betérők?
Azért is különleges a programunk, mert mi a gyerekek mellett az egész családra is koncentrálunk. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egész családra kiható folyamat bármiféle fogyatékossággal élés, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a korai időszakban is a szülőket támogatni tudjuk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a családot abba is támogassuk, hogy eszközöket kapjanak ahhoz, hogy miként tudjanak kapcsolódni a különböző fogyatékossággal élő gyerekekhez, illetve felnőttekhez. Elég sokrétű a segítségnyújtásnak a kerete. Nyilván gyerekeknél itt maga az, hogy a korai fejlesztésben szerepet vállaljunk, illetve a legfontosabb a hatékony szerepet vállaljuk. Nagyon fontos, hogy a óvodával, iskolával együtt egy védőhálót tudjunk biztosítani a szülők részére, amivel segítjük azt is, hogy a családok, a szülők is egymást támogatva tudjanak bármilyen ezzel a nehéz helyzettel mit kezdeni. Későbbiekben pedig nagyon fontos a munkahelynek a biztosítása, a fogyatékossággal élő személyeknek. Számukra egy olyan közösséget biztosítsunk, ami motiválja őket, identitást ad számukra, és a legeslegfontosabb, hogy próbáljuk azt segíteni számukra, hogy hogyan tudnak a lehetőségeikhez képest önálló életet megteremteni maguknak, hogy az idősödő szülők számára is egy könnyebbséget biztosítsunk. Ennek volt egy előfutára, hogy idén április végén átadásra került a Baross utcában egy 140 négyzetméteres saját tulajdonunkban lévő lakóotthon, ami 5 szobából áll, és ott szintén lehetőséget biztosítunk fogyatékossággal élő embereknek arra, hogy a szülőktől elszakadva egy önálló életet alakítsanak ki maguknak a segítségünkkel.
Gál Andreát, a Nem adom fel alapítvány vállalati kapcsolatokért felelős vezetőjét hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a Kincs sorsformálók című kötete is a Highlights of Hungary jelöltje lett, a közönség dönt.
A Highlights of Hungary az egy non-profit platform, és évente kategóriát nélkül a legkiválóbb magyar teljesítményeket díjazza. Tédeni volt az, aki a sorsformálókat jelölte erre a díjra.
Átfogó vizsgálatot végzett az NNGK az iskolai óvodai súszobákban.
A levegőminőség vizsgálatoknál nagyon fontos eredmény volt, hogy nem megfelelő a szellőztetése ezen helyiségeknek. Több súszoba esetén is látható penészedés alakult ki.
Jövőre kezdődhet meg a Nem adom fel alapítvány családtámogató központjának építése.
Egy 810 négyzetméteres, háromszintes családtámogató modellprogram, illetve központot szeretnénk létrehozni autista gyerekeknek, illetve családoknak a támogatására, illetve támogatott lakóotthont szeretnénk megvalósítani.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.